Kossuth Rádió Pécsen, FM 95,9. Kedves hallgatóink! Most a 30 perc alatt a föld körül korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 30 perc alatt a föld körül. A műsorvezető Deák Dóra.
A természetfilmes nevét egy brit kisfiú viseli. Mi kellene ahhoz, hogy az emberek úgy érezzék, javult az életük? Visszatér a Durán Durán Magyarországra. Krimi ügyek Amerikában. Romantika, napfény és az emberi kapcsolatok. Ezek a témák adják Vanné francia énekes dalszövegeinek alapját. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a mai kínálatom. Tartsanak velem! Nemrég május 8-án ünnepelte a világ Sir David Attenborough 100. születésnapját. A legendás természetfilmes és tudós generációk példaképe lett, ezt pedig a kerek évfordulón rendkívüli gesztussal fejezte ki egy fiatal pár. Sir David Attenborough pályája előtt most Berek Patrícia is tiszteleg.
Wildlife still flourishes in astonishing numbers in a few precious places.
Akit most hallanak, az egy különleges faj rendkívüli képviselője. A fajt úgy hívják, hogy ember. Ez a faj kiemelkedően intelligens és alkalmazkodó képes, ezért már uralma alá hajtotta az egész bolygót. Ám a 8 milliárd 300 millió egyedből csak egyetlen akadt a Földön, akinek bölcsessége és alázata átfogta az egész bolygót, óceánt és szárazföldet, levegőt és vizet egyaránt. Őt úgy hívják Sir David Attenborough. Ez a csodálatos egyede az ember nevű fajnak nemrég ünnepelhette 100. születésnapját. Az egyed szóhasználata nyilvánvalóan zavaró egy ember, főleg egy ilyen kitűnő személyiség esetében. Csak hogy Sir David Attenborough szemléletéhez és pályájához ez illik. Elvégre geológus és zoológus, és éppen attól lett világhírű, hogy a természettudós szemével tekint az egész világra, benne az emberiségre, és ezzel a szemlélettel mutatta be nekünk a Földet és a rajta élő teremtményeket. Ezért ünnepelte őt az egész világ, amikor május 8-án betöltötte a kerek százat. Fiatal legényként kezdte természetfilmes pályafutását, és a BBC a lehető legbölcsebb döntést hozta akkor, amikor egyszerűen hagyta őt dolgozni. Az Élet a Földön című sorozat csak az első siker szériája volt, a többit nem sorolom fel, mert az életpályához nem elég a műsoridőnk, és önök egyébként is tudják. Az én kedvencem egyébként az a felvétel, aminek Sir David Attenborough többször is nekifutott. A paradicsom madarat akarta bemutatni, csak hogy ehhez a madárnak is volt egy-két szava.
But Carl Linnaeus, the great classifier of the natural world, when he came to allocate a scientific name to this bird, called it Paradisia apoda.
Sir David Attenborough mindegyik természetfilmjének ugyanaz volt a lényege. Az a különleges alázat és szeretet, amellyel minden élő lényhez közel hajolt, emberivé és élővé tette a száraz természettudományos tényeket. Csak hogy Sir David Attenborough nem csak tanított, hanem maga is tanult, méghozzá ijesztő dolgokat. Hosszú pályafutása során látta és dokumentálta is, hogyan hódítja el a teret az ember az élővilág elől. 10 000 évvel ezelőtt, amikor az első településeinket megalkottuk, a bolygó tele volt élettel. Az utóbbi 50 évben a fajok 60%-a visszaszorult, figyelmezteti kétségbe esetten a pályáját összegző dokumentumfilmben az emberiséget. Egy interjúban pedig azt mondta, még 92 esztendős korában, hogy nem optimista, de azért reménykedik a változásban.
There's plenty for everybody if we don't waste it. If we stop wasting things, there's plenty for everybody.
Nem kellene más tennünk, csak a pazarlást kellene megszüntetnünk. Akkor lenne elég élelem, elég tér mindenkinek. Az emberiség ki fog erre találni valamit, nyilatkozta azután, hogy átvette a WWF nagy díját. A sokadik elismerést hosszú élete alatt. Több mint 20 fajt és nemzetséget neveztek el róla. Erzsébet királynő lovagi címmel és személyes barátságával tüntette ki, díszdoktori címeinek se szeri se száma, de a legnagyobb kitüntetést 100. születésnapján kapta. Nem is a BBC-től a neki szentelt másfél órás élő ünnepi műsorral, nem. Egy fiatal házas pártól érkezett a legnagyobb, ám méretében a legkisebb elismerés, egy újszülött kisfiú személyében. Sir David Attenborough ugyanis generációk példaképe lett, és nem kivétel ez alól a fiatal Velszi pár, Stephen White és Lauren Evans sem. A fiatal asszonynál május 7-én indult a vajúdás, de még másnap, május 8-án is tartott egész nap. Az utolsó órákban azonban belefutottak a nagy hírbe, hogy az általuk is annyira szeretett Sir David Attenborough éppen a 100. születésnapját ünnepli. Ott a műtőben eldöntötték hát, hogyha a gyermek az orvosi segítségnek köszönhetően még éjfél előtt megszületik, akkor középső névnek az Attenborough nevet kapja. Mindössze 2 perc volt hátra éjfélig, mikor a kisfiú meglátta a napvilágot. De még éppen időben ahhoz, hogy anyakönyvébe az Ambrose Attenborough White nevet írják. Minden baba feladattal születik, jó esetben azzal, hogy boldog, szeretetteljes emberré nevelkedjen. Ambrose Attenborough White-ra azonban szülei azt is rábízzák, hogy szenvedélyesen szeresse a természetet, az állatokat, és vigyázza ő és a teremtett világot. Ha ezt megteszi, lehet, hogy ő is hozzájárul majd ahhoz, hogy Sir David Attenborough és az emberiség reménye valóra váljon.
Mitől lennénk boldogabbak? Mitől működhetne jobban egy-egy közösség? Angliában ezt a témakört járják körbe kutatók civilek segítségével, hogy majd az eredményeket elemezve talán egy jobb élet alapjait határozzák meg. További részletek Tóth Valitól.
Tudományos kutatás, szociológiai felmérés vagy nagyszabású közösségi médiaprojekt. Igazából egyik sem, és egy kicsit mégis mind a három. A szokatlan kísérlet az országos párbeszéd vagy nemzeti dialógus nevet kapta. Lényege, hogy remélhetőleg minél több résztvevő mondja el, mi tenné boldoggá, mi kellene ahhoz, hogy Nagy-Britannia jobb hely legyen, mint amilyen most. Vagyis az illető milyen országban szeretne élni, hogy képzeli el szűkebb közössége és az ország jövőjét. A projektet az Oxfordi Egyetem kutatói tervezték és szervezik. Akinek van kedve a részvételhez, azt egy kérdőív kitöltésére kérik, és arra, hogy egy percben, saját hangján, mondja el, szerinte mi köti össze a társadalom egyes tagjait, és hogy ő milyennek szeretné látni az ország jövőjét. Ezek a hangüzenetek később egy izgalmas archívummá állhatnak össze, dokumentálva a Szigetország pillanatnyi lelki állapotát. Az induláshoz elküldte támogató hangüzenetét számos híresség, sportoló, közéleti szereplő is. A projekt a tervek szerint augusztus végéig tart. A beérkező üzeneteket ezután feldolgozzák és elemzik. Azt remélve, hogy így ki fog derülni, mi az, ami leginkább összeköt bennünket, mint társadalmat. Az eredményeket az év végén teszik közzé. A projekt ötletgazdája, a hosszú és hivatalos nevű, a közösségek összetartásáért felelős független bizottság, amely pártok felett áll, és amelyet aggodalommal tölt el, hogy az országban egyre erősödik a jelek szerint a megosztottság, és fokozódnak a társadalmi különbségek. Ezért kérték fel az Oxfordi Egyetemet, segítsenek megállítani ezeket a folyamatokat. A bizottság elnöke Saeed Javid volt pénzügyminiszter szerint, ha nem tudjuk közösen megválaszolni, mi köt össze minket, akkor a különbségek szétszakíthatják, tönkretehetik az országot. De ez a jövőre irányuló vízió nem jöhet a politikusoktól, csak a társadalom egészétől, hogy közösen vitassuk meg, milyen jövőt szánunk az országnak, mondják a kezdeményezők. A projektet egyébként számos egyház, sportklub és karitatív szervezet is támogatja. A BBC a projektet ismertető összeállítás részeként Nottinghamben kérdezett meg néhány fiatalt. Ők milyen jövőre vágynak? A 20 éves Jack villanyszerelő. Ő olyan országban szeretne élni, ahol az emberek jól kijönnek egymással. Tudom, mindenki nem szerethet mindig mindenkit, de jó lenne, ha megtanulnánk szeretni és elfogadni egymást, mondja Jack. A 28 éves Reese számítástechnikus. Ő azt szeretné, ha mindenki büszke lehetne az országra. Szerinte a biztonság és a lehetőség a legfontosabb, és őt igencsak aggasztja, hogy több ismerőse is a külföldre költözést fontolgatja. Szeretné, ha mindenki a saját hazájában tudna boldogulni, mondja a BBC kérdésére. Dina 21 éves építész hallgató. Szerinte a közösségi média csak rontott a társadalom állapotán, mert az emberek szinte elvesztették együttérzésüket a többiek iránt. Ő azt szeretné, ha az emberek letennék az okostelefonjukat, elmennének sétálni, és az utcán egymásra mosolyognának. Az ugyancsak egyetemista Ethan nagyobb tisztaságot szeretne. Őt zavarja a szemetes, néha cigarettacsikkel teli utca. Azt szeretné, ha az emberek jobban vigyáznának a környezetükre, és ha több zöld terület és park lenne a városokban. És végül Sarah, aki egy iskolában gondnok, emlékeztet arra a közhelyre, hogy a külföldiek szerint az angolok minden gondját azonnal megoldja egy csésze teja. De ez persze nem igaz, mondja nevetve, majd hozzáteszi. Jó lenne, ha megtanulnánk jobban elfogadni egymást, minden különbözőségünkkel együtt, vagy éppen azok ellenére is.
Durán Durán egy 1978-ban Birminghamben alakult, ikonikus brit pop-rock és új hullámos zenekar. A több mint 100 millió eladott lemezzel büszkélkedő banda az 1980-as évek egyik legsikeresebb formációja volt. Június 28-án Magyarországra érkezik a csapat. Erről beszélgetett Pásztor Zoltán Guba Gáborral, a Green Stage produkciós iroda tulajdonos ügyvezető igazgatójával.
Azt tudom, hogy az ön pályafutása 80-as, 90-es években inkább a komoly zenével volt összekapcsolható, de szerintem vannak emlékei ebből az időszakból a Duran Durannal kapcsolatban is, ugye Gábor?
A Duran Duran természetesen a fiatal koromban szintén egy jelentős szerepet játszott, hát egy ikonikus bandáról beszélünk, akik tényleg abban az időszakban, tehát a 80-as évek, 80-as, 90-es években ők szupersztárok voltak, és volt egy nagy rivalizálás a Depeche Mode-dal nekik, de én például abba a táborba tartoztam, aki mindkét formációt, tehát mind a Depeche Mode-ot, mind pedig a Duran Durant nagyon kedvelte.
Igen, ha jól emlékszem, a Petőfi csarnokban volt külön ilyen Depeche Mode fanklub, meg Duran Duran fanklub, és ők nagyokat rivalizáltak mindig egymással.
Igen, ez egy mókás dolog volt, igen.
14 éve voltak itt Budapesten utoljára, kértek már valamit ezen felül az időponton kívül, szóval vannak-e kéréseik önök felé?
Amikor megtörténik a bejelentés, előtte megtörténnek a formális dolgok, tehát szerződéskötés, megkapjuk a úgymond Rider-t, amiben minden benne van, mind a technikai követelmények, mind pedig a hotel, lokális utaztatás, étkeztetés, tehát minden ilyen, ami fontos lehet, backline, hogyha nem hoznak mondjuk pont olyan hangszerparkot magukkal. Tehát ezeket mind-mind elküldik, ezek alapján mi összeállítunk egy breakdown-t, egy költségvetést, és az alapján indulunk el. Tehát amikor ezek már megvannak, utána történik meg maga a szerződéskötés és a bejelentés és a jegyértékesítésnek az indítása. Ez így általában ez egy nagy lélegzetvételű dolog szokott lenni, és utána pedig a marketing folyamatok indulnak el, tehát megkapjuk mind a sajtóanyaghoz, mind pedig a kreatívokhoz, videóanyagokhoz a háttéranyagokat és a segítséget, és akkor azzal el tudjuk indítani magát a promóció részét is. És amikor pedig közeledünk már a koncerthez, mint ahogy most is, akkor már zajlanak a technikai egyeztetések produkcióval, hogy ezek a finomítások, tehát ami a Rider alapján ők kérnek, vagy mi tudunk adni, vagy mi az, ami módosult netán az elmúlt pár hónapban, míg nem beszéltünk ilyen dolgokról, tehát ezek a finomítások indulnak el, és ahogy közeledik maga az esemény, úgy gyakorlatilag pörögnek fel az események.
Hihetetlen munka van néha, ugye másfél óra mögött, ahogy így elsorolta.
Igen, két
év is eltelhet.
Így van, és nagyon sok ember dolgozik ezen, hogy ott az a 10-14 ezer ember, vagy akár még több, hogyha más helyszínről beszélünk, ott tényleg jól érezze magát, és hát ez nekünk az a feladatunk és célunk mindig, hogy ezeknek meg tudjunk felelni.
Több mint 40 éve vannak a pályán, 100 millió eladott lemezről, egyebek mellett két Grammy-díjról beszélhetünk, meg sok más díjról is. Igen. Szerint miért maradhattak fent ilyen sokáig? Ugye ez mindig nagy kérdés ilyen nagy zenekaroknál, hogy mi az, ami összetartja az együttes tagjait. A Duran Duran esetében mi lehet a titok?
A Notorious-tól, a The White Boys, tehát ezek mind olyan slágerek voltak a 80-as években, amit gyakorlatilag kívülről énekelt, kívülről fújt mindenki. És ezek a slágerek, ezek bármelyik ilyen nagyobb bandáról beszélünk, akik ezekben az években, tehát ezekben a 80-as években, ami szerintem ennek a műfajnak azt hiszem az egyik legszebb időszaka volt. Tehát akik ebbe az időszakba el tudták érni ezeket a sikereket, amit ön is említett, hogy Grammy-díjak, különböző díjak, akár egy James Bond betétdalt eljátszhattak és följátszhattak, ami szintén egy fantasztikus megtiszteltetés minden művész számára.
Az Eiffel-torony tetején, ugye a klipben?
Igen. Tehát ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy ilyen csapat fönn tudjon maradni. Nem véletlenül iktatták be őket a Rock and Roll Hall of Fame-be. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy Duran Duran olyan hihetetlenül népszerű banda volt, hogy tényleg még Erzsébet királynő is hallgatta Londonba, pedig aztán ő általában popzenét nem nagyon hallgatott, de ezt az információt kaptam, hogy még a királyi házba is nagyon sokat játszották a Duran Duran lemezeit. Ez mind hozzájárul ahhoz, hogy ez a zenekar fönn tudjon maradni, és ők tegyük hozzá, hogy ők jóképű srácok is voltak, a hölgyek imádták őket, divatdiktátorok voltak, tehát ők egy olyan egyéniségek voltak, akik meghatározóak voltak, nem csak a színpadon, hanem a színpadon kívül is.
Minden adott tehát egy nagyszerű koncerthez június 28-án a Papp László Arénában. Guba Gábornak köszönöm szépen!
Megoldhatatlan bűncselekményről szóló 80 évvel ezelőtti nyomozást vettek elő az Amerikai Egyesült Államokban. A híres fekete dália rejté és a zodiákus ténykedése állítólag összefügg. A részleteket Nárai Balázs mondja el.
A fekete dália gyilkosság és a zodiákus gyilkos. Az amerikai bűnözés véres rejtélyei ezek, krimibe illő címekkel, amelyek részben filmvászonra is kerültek. A közelmúltban a fantázia és a poros akták világából ismét visszakerültek a valóságba, ugyanis a Los Angeles-i rendőrség úgynevezett döglött ügyekre szakosodott nyomozói leporolták az 1947-es fekete dália gyilkosság aktáját, ami egy fiatal, feltörekvő hollywoodi színésznő, a 22 éves Elizabeth Short haláláról szólt, és azt bizonyos, újonnan előkerült bizonyítékok miatt összekapcsolták egy másik rejtéllyel, az 1960-as évek zodiákus gyilkosának működésével.
A banker, who vexed law enforcement with his cryptic letters and signs. This case has been profiled in movies and miniseries.
Elizabeth Short holttestét 1947-ben egy Los Angeles-i parkolóban találták meg. A gyilkossági ügyet a Los Angeles-i rendőrség régi ügyekre szakosodott nyomozója minden idők egyik legkeményebb feladványának nevezte. Pusztán az eltelt csak nem 80 év miatt is. Az ügyben új elemként merült fel, hogy előkerült Elizabeth Short egykori barátjának, Marvin Margolisnak egy 1943-ból származó új lenyomatkártyája, amivel korábban nem rendelkeztek. Ez pedig nem csak a fekete dália gyilkosságot, de a zodiákus gyilkost is behozta a képbe. Zodiákus gyilkosként vagy horoszkópos gyilkosként egy San Francisco körzetében működő sorozatgyilkost emlegetnek, aki azonos minta alapján legkevesebb 5 emberrel végzett 1968-ban és 69-ben. A két ügy lehetséges kapcsolatát egy régi ügyekre szakosodott kriminológus Alex Baber fedezte fel, amikor több hónapos munkával megfejteni vélte a zodiákus gyilkos által alkalmazott kódrendszert, és ebből egyelőre nem kifejtett módon a fekete dália gyilkosságra vonatkozóan is utalásokat talált. Minden esetre az tény, hogy az 1947-es Elizabeth Short gyilkosság ügyében ismét látókörbe került Marvin Margolis új lenyomatának birtokában, további nyomozati lépések következnek. Marvin Margolis a 40-es években a haditengerészetnél szolgált, foglalkozott kódolással is, valamint további érdekes fejlemény, hogy a bűnügyet követően nevet változtatott, és az Egyesült Államok középnyugati részén telepedett le. Ott is halt meg. Természetesen minden kriminológiával foglalkozó szakember számára csemege ez az ügy, illetve a kettős ügy. Az elmúlt hetekben a médiában is sokat tárgyalták. Ha pedig a két ügy összekapcsolódva megoldódna, az a kriminológia legnagyobb szenzációja lenne, kétség nélkül. A hollywoodi producerek számára pedig magától adódóan filmtéma. Újraírhatnák a zodiákus gyilkosról 1971-ben bemutatott film forgatókönyvét, valamint az ugyanebben a témában készült 2007-es moziét is. És még egy adalék az izgalmas és egyben hátborzongató történethez. A zodiákus gyilkos címen Magyarországon is bemutatott 1971-es krimi rendezője Tom Hanson egy későbbi interjúban elmondta, hogy filmje része volt a nyomozásnak. Egyfajta csalinak is szánták, azt feltételezve, hogy a sorozatgyilkos nem tud ellenállni a késztetésnek, és feltűnik a film bemutatóján. A készenlétben álló civil ruhás nyomozók ott voltak a jegypénztárakban is, viszont nem jártak sikerrel, így a veszélyes bűnözőt nem kerítették kézre, csak egy sikeres filmet nézhettek meg, aminek végén szintén nem fogják el a gyilkost.
Teljes nevén Vanille Leclerc, francia énekesnő, dalszerző és gitáros. 1988. március 20-án született Párizsban. Ő a híres francia énekes Julien Clerc lánya. Zenei stílusára és hangvételére jellemző a francia chanson, a pop és a brazil ritmusok, például a bossa nova lágy ötvözete. Dalszövegeiben leginkább a romantikát, a napfényes dallamokat és az emberi kapcsolatokat jeleníti meg. Most hallgassuk meg Vanille-tól a Suivre le soleil című számot. A hangmérnök Pór István, a zenei szerkesztő Csízi Mónika, a gyártásvezető Szőlős Éva volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclip.hu oldalon. Én köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.
Si tu ouvrais les yeux juste pour voir un peu devant toi, le ciel orange et bleu, la lumière à travers les lilas. Oui, je sais. Oui, Paris. Pour toi l'or et le vermeil couleraient dans les ruisseaux, comme tes yeux dans le ciel te feraient le monde beau.
Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk! Rövid